A mai ige hirdetés alapjaként Pál apostolnak egy történetét vennénk át, mert szerintem rendkívül szemléletes számunkra itt a 21. században is, és tanulságos, és főleg azok előtt, az idők előtt, amik ígérve vannak számunkra. Több témát érint a történetünk, és megfigyelve sok mindent meríthetünk belőle mi magunk is, és főleg láthatjuk, hogy Istennek odaszánt embere abban az időben, amiben az akkori proféciák teljesednek, hogyan tudta a részét kivenni, hogyan tudott az áldásokban részesülni, és milyen útjai, módjai voltak egyáltalán annak, hogy ő az odaszánt életével Istennek szolgáljon. Ezért szeretném is felolvasni az elején az egész történetet számotokra, csak azért, hogy teljes mértékben itt legyen. Nem tartom idő fenntartásnak, idő pazarlásnak. Nyissátok is ki, legyetek kedvesek az Apostolok Cselekedetei 16. fejezeténél, és ott a 13. verstől olvasom egészen a 40. versig. Annyit a történetünk elején, hogy leszögezzük, hogy hol vagyunk, meg mikor vagyunk, szeretném is megosztani veletek azt a térképet, ami jól szemlélteti számunkra, hogy be tudjuk azonosítani. Remélem, hogy sikerül. És látni fogjátok ti is. Pál apostolnak a második misszió útján járunk. Remélem, hogy látjátok. Ugye a piros nyíl mutatja, hogy éppen merre ment. Döbbenetes egyébként megnézni a tanulmányokból, hogy hány kilométert tett meg. Ez nem a statisztika szempontjából, hanem hogy rövid idő alatt ő egymaga, aztán persze mellette még a többiek is, milyen területeket tudtak egyáltalán bejárni, úgy mondanám, milyen módszerrel, hogy tudta őket Isten vezetni, mutatni a dolgokat. Csak annyit érdekességképpen, amit amúgy is egyébként biztos, hogy tudtok, hogy ugye elindulása után itt Lisztrában Timóteus itt csatlakozik hozzá, a szeretett utódja, tanítványa. Aztán amikor ideérnek Troásba, éppen a taglalt fejezetünk előtt vált Lukács, aki leírja az egész apostolok cselekedeteit, már úgy, mint ő is a történetek részese, tehát már magát is beleveszi, és itt csatlakozik hozzájuk, és a történetünk végül is már itt Európában, Filippiben játszódik, és már meglátjátok, hogy miért fontos ez, és milyen tanulságok vannak. Olvasnám akkor a történetet, csak visszamegyek a képernyőhöz. És szombatnapon kimentek a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni, és leülvén beszélgettünk az egybegyűlt asszonyokkal. És egy Lídia nevű Tiatira városbeli bíborárus asszony, ki félte az Istent, hallgatott ránk. Ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mondott. Mikor pedig megkeresztelkedtek mind háza népével egybe, kért minket mondván, ha az Úr hűnek ítél engem, gyertek az én házamhoz, és maradjatok ott. És unszolt minket. Lett pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló leányka jött elénk, kiben jövendő mondásnak lelke volt, ki az ő urainak nagy hasznot hajtott jövendő mondásával. Ez követte Pált és minket, kiáltott mondván, ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, kik nektek az üdvösségnek útját hirdetik. Ez pedig több napon át művelte. Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván mondta a léleknek, parancsolom neked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiment abban az órában. Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Sílást, vonták a piacra a hatóságok elé. És odavezetvén őket a bírákhoz mondták, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat, és olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nekünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. És velük egyben feltámadtak. A bírák pedig letépvén ruháikat megvesszőztették őket, és miután sok ütést mértek rájuk, tömlözbe vetették őket, megparancsolva a tömlöztartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén vetette őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorította. Éjféltájban pedig Pál és Sílás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. És hirtelen nagy földindulás lett annyira, hogy megrendültek a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak bilincsei feloldódtak. Fölserkedni pedig a tömlöc tartó, és látva, hogy nyitva vannak a tömlöcnek ajtajai, kivonva fegyverét, meg akarta magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fennszóval kiáltott mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Ő pedig világosságot kérve, beugrott és remegve borult Pál és Sílás elé. Kihozta őket, és ezt mondta, Uraim, mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig azt mondták, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. És hirdették neki az Úrnak igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak. És magához vette őket az éjszakának azon órájában, megmosta az ütésektől, megkeresztelkedtek azonnal ő és az övéi mindnyájan, és bevitte őket házába, asztalt terített nekik, és egész háza népével egyben örvendezve, hogy hitt az Istennek. Mikor pedig megvíratt, a bírák elküldték a poroszlókat mondván, bocsásd el azokat az embereket. A tömlöctartó pedig tudtára adta ezt szavakat Pálnak. A bírák ide küldtek, hogy bocsássalak el titeket. Most azért kimenvé menjetek el békességgel. Pál pedig mondta nekik, megvesszőztek minket nyilvánosan. Ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlözbe vetettek, és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni. Nem úgy, hanem jöjjenek ők maguk, és vezessenek ki minket. A poroszlók pedig megmondták a bíráknak a beszédet. Azok megfélemlettek, mikor meghallották, hogy rómaiak. És oda menvén megkérdezték őket, és megkérlelték őket, és kivezetvén kérték, hogy menjenek ki a városból. Kijövén pedig a tömlöcből bementek Lídiához, és mikor látták az atyafiak, vigasztalták őket, és eltávoztak. Hatalmas tanulságok vannak szerintem a történetben, de vegyük is át. Azt is elmondanám, hogy ugye a második misszió útja Pál apostolnak 47-48 körül volt. Ez azért is fontos, mert már addig is rengeteg tapasztalatot gyűjtött be magának, 11-12 év távlatából, ahhoz képest, ahogy megtért. És hát ha azt kellene mondanunk, hogy mennyire volt langyos az események sorozata, vagy mennyire volt átlagos, életvitelszerű, akkor ugye mind a két tézis megdől, mert egy-két napon belül olyan mértékű fordulatok jöttek, és annyira egyik a másik után, amit még követni is alig bírunk így a felolvasás során, nem pedig megélni. És azt is láthatjuk, hogy Pál apostolék, amikor evangelizáltak, és amikor odaszánt életet éltek, és amikor Istené volt az ügy, és szívvel, lélekkel ezen munkálkodtak, akkor nincsenek üres járatok az életükben, hanem egyszerűen pörögnek az események, és az események sorozatába helyezkednek bele, és minden szereplő, akit felsorakozik, mindegyikkel kapcsolatban maximális eljárással vannak. Ugye ezt már múltkor is elmondtam a múltkori témánál, hogy amikor a proféciák beteljesedését várjuk, és a lélek kitöltését, akkor el kell szakadnunk attól a gondolatmenettől, amivel most így éljük az életünket, mert nem így fognak történni az események, és nem is puha fotelből, de mi volt az, ami Pált is értette, mi volt az, ami miatt ő így tudta felvenni a fonalat, és így tudott minden helyzetbe, és nem megcserélve a dolgokat, erre majd mindjárt késtérek, a megfelelő módon kihasználva a lehetőségeket tulajdonképpen igét hirdetni és evangelizálni. Egyetlen egy dologra szeretnék kitérni egy másik igével kapcsolatban, mert mostanában a római levél foglalkoztat több minden dolog miatt, és ugye a római levelet Pál apostol a mostani történetünkhöz képest még 10 évvel később írja a harmadik körútjáról, akkor pedig még duplán tapasztalatokat szerez be, és ugye emlékeztek, hogy a római levél is olyan szempontból lett írva, hogy munkatársakat keres maga mellé, hogy egy általa elképzelt spanyolországi útra vigye evangelizálni a testvéreit magával, de ahhoz, hogy tudja majd vinni, ami egyébként ugye nyilván nem következett, nem ilyen formában meg, érteniük és élniük kellett azt az isteni utasítást, adományt, lehetőségek sokasságát, ami nélkül nem lehet evangéliumot hirdetni. És erre szeretnék visszautalni a római levél első fejezetéből, hogy Pál apostolnak mi volt a jelmondata, hogy úgy mondjam. Ezt a mondatot szeretném itt nektek felolvasni az első fejezet 14. verséből, 14.-15. verséből. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok, vagyis elkötelezettje vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Pál apostol nem kötötte ki, hogy kikkel fog szóba állni, nem kötötte ki, hogy ő mikor lesz nyugodt, mikor ideges, úgy mondjam, kikkel szemben lesz türelmes és elnéző, kikkel szemben lesz empatikusabb, hanem felsorolta tulajdonképpen a világon élő összes tömörített formát, amiben az emberek léteznek és gondolkodnak. Először a görögöket, ami ugye a pogány, nem zsidó származású, de művelt réteget jelenti. Felsorolta a barbárokat, akik pedig nem voltak műveltek, és így voltak pogányok. Felsorolta a bölcseket, akik úgy mondanánk talán, hogy szívünk szerint való emberek, mert gyakorlottak, tapasztaltak, ügyesek, jártasak, és felsorolta a tudatlanokat is, akik nem voltak értelmesek, sőt, ostobák és esztelenek. De Pál apostol azt mondta, hogy én minden rétegnek elkötelezettje vagyok. Minden réteghez úgy viszonyulok, úgy szeretnék, mondja itt a harmadik útján, ahogy írja, a levelet, mindenkihez úgy szeretnék viszonyulni, mint akinek elkötelezettje vagyok. Kedves testvéreim, az Isten munkása elkötelezettje annak, aki úgymond az útjába kerül, akivel az élet mindennapjaiban kapcsolatba kerül. És ezért példaértékű számunkra most a mostani történet, de bármelyik történetet vehetnénk is. De nézzük meg egy kicsit tételesen is, és vegyük végig ezt az elkötelezettséget. Elgondolkodtam azon is, ugye, ha az előzményeket olvassátok, de ismeritek a történetet, Pál apostolnak volt egy elképzelés, hogy hogy folytatja az útját, merre kanyarodik, Isten pedig mást mutatott neki, ezért tért át az előbb mutatott térképen Európa partvonalára, és azt mondta, hogy jó, ha itt kell folytatnom, itt megyek. De hogyan lép be egy ember egy olyan közegbe, amely valahol az övéiből való, hiszen szombatnap ünneplők voltak, tehát zsidó közegben volt, de ott voltak ugye más emberek is. Hogyan tud kapcsolatot létesíteni, hiszen nem írt meghívó levelet, hogy őt fogadják be. Egyszerűen teljesen természetes közegben, szombatnapon, kimentek a városon kívül egy folyóvíz mellé, a természetbe, nem volt szentségtörés, hogy az istentisztelet után, a nap folyamán, ők, ahol egyébként szoktak imádkozni, a természet közelében töltötték az időt. Ez a természetesség nem csak a természet közeléből adódott, hanem Pál apostol természetes módon élte az életét, és természetes módon folytatott párbeszédet az emberekkel. Ez a természetesség, ez az Istentől jövő egyik adomány. nem kell pátoszos, magasztos, hangot elváltoztató és tőlünk elrugaszkodott módon szólni, a természetesség az elkötelezettség egyik ajándéka. Így volt együtt, hát igen, az asszonyokkal, mert nyilván ők voltak a többségben, vagy ők voltak jelen, és láthatjuk, hogy amit Pál nem tudott előzőleg, de biztos volt benne, mert tudta, hogy minden néprétegben, akivel találkozik, Isten tud és akar szívet nyitni. Hogy ki lesz az, aki hallgatja őt? Hogy ki az, aki fogékony lesz? Azt nem tudta, azt mi sem tudhatjuk. De Pál apostol beszélgetett az emberekkel. És mi lehetett a beszéd témája? Ami az akkori világot foglalkoztatta. Úgy foglalkoztatta, mint most foglalkoztat minden egyes pici zugot is, akár a vírus, akár az oltás, most nem behozni a témát akarom, csak értitek, egy esemény, amit mi nem tudunk elképzelni, hogy hogy fog létrejönni, azt az események sorozata adja magától, és így fog majd nyilván sor kerülni arra is, hogy a szombat-vasárnap kérdéséről sok-sok esemény után mit a témaként, megtárgyalásként az egész világ tudjon. De akkor mi foglalkoztatta az embereket? Nyilván Jézus Krisztus személye, és a Jézust követőknek a valóságos, hiteles, vagy éppen a hiteltelenítése folyt. Ez volt a téma, erről beszéltek. És talált egy embert, akinek a szíve elő volt készítve, ez a Lídia nevű Tiatéra városbeli bíboráros asszony, ugye a Tiatéra az Kis-Ázsia területén onnan származott, ő félte az Istent és hallgatott rá, ő neki meg tudta nyitni a szívét az Isten, és ez volt, ez az asszony volt, aki az egyik támpontot fogja adni. Aki viszi tovább a dolgok menetét, mert vendégül látja őket, mert szállást ad nekik, stb. Tehát látjuk az isteni gondviselést, és a háza népével egyben a meggyőződése alapján megkeresztelkedik. Egyébként visszatérve a témához, engem erősen foglalkoztat az, hogy nyilván ez az elkötelezettség, ami a keresztényeknek az alap jellemzője, ahol nincs elkötelezettség, ott nem beszélhetünk hitről meg igazi Krisztus követésről, ezt az ige leszögezi, hiszen ugyanebben a római levélben az elején mondja, hogy az, aki az evangéliumot elnyerte, és aki kegyelmet nyer, az ezzel együtt apostolságot nyer. Ne felejtsétek el, ha semmi más nem jegyeztek meg, annyit a mai napból, hogy mi apostolságot nyertünk. Kedves testvéreim, mi apostolságot nyertünk az Istentől, amennyiben az ő kegyelmét örvendezve elfogadjuk, részesülünk benne, úgy, mint Pál apostol a bűneink bocsánatára. De visszatérve megkeresztelkedik, és már nem egyedül van. És amikor megkeresztelkedik, szállást ad neki, és jönnek a következő események, amit úgy mondom, hogy nem kitervel magának az ember, nem sakkozik, hogy mi lenne a legjobb, hanem jön, adott. Ugye van a mi atyánknak egy olyan kérése, hogy ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, ami rajtunk múlik, a próbákat Isten segítségével bölcsen el tudjuk kerülni, de vannak adott próbák, amiket nem tudunk. És az elkötelezett, a mindenki számára elkötelezett Pál apostol, aki a görögöknek, barbároknak, tudatlanoknak és bölcseknek is elkötelezettje, vagyis nem elzárja a szívét, ő bent találja magát egy következő helyzetben, ami arról szól, hogy nyilván Sátán is munkálkodik, odaszegődik mellé valaki, aki egyébként igazat mond, de nem igaz módon, és nem igaz lélekkel, és ez egy idő után már mindenféleképpen kínos, mert rosszul hívja fel a figyelmet Pál apostolik munkásságára és személyére. És Pál apostol tűrik, de egy több nap után kifejezetten isteni utasításra és megfontolásból nem elkergeti ezt a valakit, nem lenézi. Nem idegeskedik azon, hogy ő milyen helyzetben van. Nem ragad benne a dolgokban. Nem engedi meg, hogy kiessen a dolgok menetéből. Ez egyébként az apostolságnak és a Krisztussal járásnak egy jótékony következménye, hogy nem állunk meg egy ponton, ami megakasztana bennünket, mert akkor minden egyes történésbe bele lehetnek keseredni, el lehetne azon morfondírozni, napokig lehetne sóhajtozni, de pörögnek az események. Az evangélium megjelenítésekor az események pörögnek. és ott, hogy ki mit mondott, miért mondta, meg hogyan mondta, az egy apostolságot nyert, Krisztus követő, evangéliumot igazán teljesen természetesen hirdető embernek nem támpont, mert ezeken túllép, úgy, ahogy Jézus is. És Pál apostol nem elküldi, nem idegeskedik, hanem egyszerűen meggyógyítja ezt az idegen lélektől megszállt hölgyet, megparancsolja, hogy menjen ki belőle, tovább lép ő is, tovább lép az esemény is, mert ez hoz egy újabb próbát. Pál nem sakkozik, hogy mi lesz velünk, hogyha most ennek hatására nagyobb bajba kerülünk, mert nagyobb bajba kerültek. Látszólag nagyobb bajba kerültek. De Isten megváltási tervében kérdem én, testvéreim, a nagyobb baj nem nagyobb lehetőség? De csak mikor? Ha elkötelezettje vagyok az eseményeknek és embereknek, ha nem ragadok benne az önsajnálatban, ha én nem a kényelmemet nézem, mert az apostolság meg a kényelem szeretet, az nem fér egybe. Az apostolságot nyert lélek, az nem azt keresi, hogy hogy tudom leginkább kihúzni magam a dolgok menete alól, és hogy tudom másokra passzolni az események sodrát meg a tetrekészséget, hanem az apostolság azt nézi, hogy én mikor tudok a legtöbbet tenni, és nem a kényelmet keresi. Ezért Pál apostol nem sakkozik, hanem meggyógyítja a hölgyet, ez teljesen természetes, sajnos teljesen természetes következményként hozza a következő problémát maga után, szinte fel sem ocsúdik az ember, már jön a következő probléma, hogy felhördül a hölgy idegen lélek általi munkájából addig élő réteg, és látja, hogy el fog veszni, mert nem működik az ezotéria, mert nem fog működni a kuruzslás, a varázslás, és bevádolja őket. Kedves testvérek, vádak, alaptalan vádak, féligasságok mindig jöhetnek, és fognak is jönni. A ki mit mondott rólunk, ha miért mondta, úgy ismétlen magamat újból elnézést, ezek mindig fognak jönni. De itt nem az a kérdés, hanem az, hogy én elkötelezettje vagyok-e az Istennek, és elkötelezettje vagyok-e minden embernek, és nyitott-e a szívem minden eseményre. Hát Pálnak az volt, és ugye nem kis dolgok jönnek, figyeljetek, azért itt tényleg kimozdul az ember abból, amit még úgy elviselni gondolna magának, vagy még amit elfogadhatónak gondolna. Először is nagy hangon jönnek a vádolások. Megháborítónak. Egyébként ez a szokásos szlogen végig az apostolok cselekedeteiben. Hol kisebb formában, hol nagyobb formában, hol kisebb közegben, hol egy egész csapat előtt, hol finoman, hol pedig nagyon durván, mint itt is látszik, de bevádoltattak. Megháborítónak mondták, a szertartásokat elrugaszkodottnak vallották, és ugye, hogy nem szabad bevennünk, nem szabad cselekednünk, mert mi rómaiak vagyunk. Mindig talál kifogásolni valót mindenre az, aki akar, és az, aki az Istennek ellenáll. És ne feledjük el, soha nem azt fogja mondani senki, hogy én azért beszélek ilyeneket a másikra, mert nem működik az életemben az Isten, és nem tudok egyről kettőre lépni. Vagy mert nagy hasznom van belőle. Nem. A gonoszság és a hamisság mindig valósnak tűnő dolgokat pedzeget, dob be középre, és ezzel tud uszítani, és ezzel tud magot keríteni magának. Tipikus esete ez is ennek, de lépjünk is tovább, mert nem áll meg a dolog ebben, hanem bírákat hoznak, és az egész sokaságot sikerül felhergelni ellenük. Na most nézzük, mi történik, nem áll meg itt sem a dolog, letépik a ruháikat. Most egy pici képzelőerőt kérek tőletek. Ez azt mondanám, hogy hát azon túl, hogy nem egy kellemes dolog, de ez egy borzasztóan megalázó dolog. Ki ilyen mértékig kiszolgáltatottnak lenni, borzasztóan megalázó dolog, de hogy mennyire isteni, erre meg szeretnék nektek egy Zsoltár részletet felolvasni. Az Istenünkről szól, kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, mondja a 113. Zsoltár. ugye, egy a magasságban lakozó, uralkodó Istenről szól, de folytatja. Aki magát megalázva tekint szét, menjen és földön. Magát megalázva tekint szét. Nem csak a földön, a mennyen is, és így tudja felemelni az alacsonyt a porból, így tudja a szűkölködőt kivonszani a sárból, így tudja odaültetni maga mellé a főemberek közé. Az Isten alázza meg magát teljes mértékben, és egy minden réteg számára elkötelezett apostolnak ez is bent van az evangélium hirdetésében, aki nem tudja, mi lesz a dolgok kimenetele. De ő elszenvedi, hogy megalázva levetkőztetik, letépik róla a ruhákat, nem kis módon megveszőztetik őket, ez pedig fájdalmas is a megalázáson túl, és Pál nem védekezik. Testvérek, az apostol nem védekezik. Az evangélium hirdető nem védekezik. Miért? Azért, mert nincs értelme, mert nem annak van a helye. Majd védekezik a végén, olyan közegben, és méltóság teljesen, de nem hozza a védekezést előre, és nem kezd mártírkodni az elején, hogy nekem igazam van, és én az Isten szolgája vagyok, és különben is nem háborodik fel. Egyszerűen elszenvedi. Figyelem, az elkötelezettség, az Isten iránti elkötelezettség, az abban bent van az, hogy megalázó helyzetekbe kell lennünk, fájdalmakat kell eltűrnünk, de a dolgok menete megy tovább. Agyat a sok ütés mértek rájuk. Tömlöcbe vetették őket. Következő helyzet. Onnan indultunk, hogy egy szelíd zöld övezetből bekerülnek ilyen módon pár nap alatt a tömlöcbe. De az elkötelezett apostol az elkötelezettségénél fogva a pogány meg a bűnös emberek között is megtalálja a Krisztushoz méltó lelkületet, nem ragad bele itt sem a történésekben, nem magát sajnálja, nem sopánkodik azon, hogy most nem kényelmes ágyba aludhat, nem ehet, fogoly, kalodába, sötétbe, ki tudja milyen bűzbe, sebektől, sebek sokasságától vérezve, ott van a börtönben. Újabb helyzet. Szinte, mondom még egyszer, felócsúdni nem tudunk, mert az egyik követi a másikat, de mondjátok meg egyébként, a mindennapi élet nem ilyen. Jó, esetleg nem tömlődszel meg postorozással. De egyik esemény jön a másik után, és neked, ha valóban elnyerted a kegyelmet az Istentől, akkor megkapod azt az Istennel való járást, hogy egyik fel tudod venni a fonalat, egyik helyzetből a másikba, ha nem magaddal vagy elfoglalva, ha nem az egódat, ha engeded megöldökölni, ha arra kereszteltettél meg, hogy meghallja a bűnnek, és Krisztussal együtt feltámadj, akkor ígéreted van arra, hogy fel tudod venni a fonalat. És ez nem egyes embereknek adatik. Ez mindenkinek, aki megéli, megérti, és elfogadja Istentől az ajándékot. Előttetek a gyerekekkel voltam, egy másik történettel, és megmutattam nekik, hogy az Isten munkája ekkora, csak hogy tudjam szemléltetni, hogy ekkora. Mindent megtesz, mindent, és hatalmas serege van. Az ember része ekkora, hogy elfogadja az Isten munkáját. És kérdeztem a gyerekeket, hogy szerintetek ahhoz, hogy tényleg meg tudja bocsátani a bűneinket az Isten, az ő nagy munkája a nagyobb, vagy az embernek a pici része? És mondták, hogy az Isten nagy munkája, mondom, nem gyerekek, nagy dolog, és nagyon nagy. De ha az ember azt a picit nem fordítja odafelé, és nem engedi, akkor hiába való az Isten nagy munkája. Tehát aki elnyeri az erő szövetség által az Istennel való járást, és a kegyelmet, és megengedi a bűneire a bocsánatot, az elkötelezettje az élet mindennapi forgatagában azoknak, akikkel találkozik. Még egyszer sorolom, mindegy, hogy nem hívő, de művelt, mindegy, hogy nem művelt, de nem hívő, mindegy, hogy gyakorlott, tapasztalt, ügyes, jártas, és az is mindegy, hogy lehet, hogy ostoba, esztelen, és nem értelmes. Mert ott találjuk magunkat a helyzetekben, és itt a börtönben, Pál apostol körül sok-sok bűnös ember, akiket oda helyeztek. Ki tudja, gyilkos, tolvaj, ki tudja, milyen emberek. De azok az emberek lázadtak a helyzetük miatt. Kedves testvérek, az igazán keresztény ember még a legnagyobb nehézségek között sem engedi meg a lázadást a szívében. A lázadás soha nem vezet jó. Mi ellen lázadsz? Min vagy felháborodva? Nem elég világos a kép, hogy ebben a világban mi között élünk? Jobbra várunk? Ha lázadsz, tovább kombinálsz. Ha tovább kombinálsz, Istentől elrugaszkodott helyzetbe találod magad, és olyanokat is gondolsz, ami nincs. Elég, ami van, azt is túllépni, nem kell tovább kombinálni. Pál nem lázad a helyzete ellen, és ezért más, mint a többi rabok, hanem aki meg tudja nyerni a kegyelmet, az apostolságot, az elkötelezettséget nyugalmi helyzetben, az meg tudja nyerni egy megalázó helyzetben is. És ezért van az, hogy imádkoztak, énekeltek, dicsőítették az Istent. Testvérek, ez nem mese. Ők valóban dicsőítették az Istent az elkötelezettségük miatt, és az az Isten, aki egy beszélgetés során előkészített Lídiát tudott eléhozni, és megadta a következő lépést, az az Isten tudott munkálkodni ott a rabok között is, és akin akart, akinek a lelkében még tudott valamit felhozni, akinek a lelkét ki tudta nyitni, ott elvégezte a munkáját. Ilyen módon. Pál apostol itt ilyen módon evangélizált. Ezt nem tudná magának senki megtervezni, meg nem is ilyet tervezne magának. De az, aki a teljesen természetes közegben, a természet lágy ölén, beszélgetés során tud Jézus Krisztusról hitelesen nyomot hagyni, az egy börtön mélyén is, a megalázott helyzetében, a kényelmetlen, fájdalmas helyzetében is tudott nyomot hagyni, a foglyok pedig hallgatták őket. Hallgatták őket. Nekem ez úgy megmelengeti a szívemet, mert tudjátok, ezek azok a titkok, amiket igazából soha nem látunk. Hogy milyen gondolatok zajlódnak, hogy milyen dolgok fakadnak fel a bűnös emberek szívében akkor, amikor Istentől áldott légkör jöhet létre, akár egy börtön mélyén is. És nem áll meg a dolog, egy újabb dolog jön, ez már az Isten részéről, hirtelen földindulás, megrendül, azt mondanánk egy katasztrófa, katasztrófa helyzet. Nem elég, hogy gyanúsítgatás, tömeg felhördülése, felszítása, megalázkodás, jön egy katasztrófa is, egy természeti katasztrófa, de Isten, aki a megváltás minden mozzanatát pontos patika mérlegen viszi tovább, a jóra tudja fordítani ezt, a tömlöc fundamentumai megrendülnek, és mindenkinek a bilincse feloldódik. Na most mi történik, amikor mindenkinek a bilincse feloldódik, hanyat homlok menekültésre mehetne a dolog, de Pál apostol, aki elkötelezettje itt a raboknak is, meginti őket, segíti őket, és amikor a tömlöc tartó rohan felserken, és látja, hogy nyitva vannak a tömlöc ajtajai, kivonja a fegyverét, hogy akkor magával végez. Tudjátok, azért az öngyilkosság előtt van egy lelkiállapot, egy nagyon zavarodott lelkiállapot, ami arra viszi az embert, hogy most végezzen magával, mert azért végezni magunkkal, még a legnehezebb helyzetben is azért meggondolandó, milyen lelkiállapotban lehetett ez az ember. Egyébként egyetlen egy mondatot szeretnék felolvasni nektek az Ellen White-i Apostolok története című könyvből, de majd utána, miután elolvastam ezt, hogy Pál nagy fennszóval itt is elkötelezettje, itt a tömlöc tartónak az elkötelezettje, az imént énekelt, imádkozott, most pedig nagy fennszóval, az elkötelezettségétől fogva egy katonaemberhez szól. Semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Ez az ember pedig kivilágosítva bemegy a cellába, és remegve borul Pár és Silás elé. Az előbb azt mondtuk, jó lett volna egy kis bepillantást nyerni abba, amit majd egyébként biztos, hogy a mennyben elénk tárnak, ami lényeges számunkra, hogy azokat a belső lelki folyamatokat, ami a rabok szívébe mehetett végbe, a gondolat egymás után, a felfakadó dolgok. Én még el tudom képzelni azt is, ahogy önmagán zokog egy ember ilyenkor, nem azért, mert az érzelmeket szeretném itt előtérbe hozni, de ahogy az Isten is érző Isten, mi emberek is érző emberek vagyunk, és van, amikor felfakad a bensünk. Tudunk sírni, akár örömünkben, akár fájdalmunkban, de itt ennek a tömlöztartónak, a lelki tömlöztartónak, igen, a lelki világa, amikor remegve leborul Pál és Sílás elé, és ezek után kihozva őket azt mondja, uraim, mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljek? És most olvasnám fel. Vágyott arra, hogy elnyerje azt a nyugalmat és örömöt, amelyet az apostolok a szenvedés és kínzás közepette tanúsítottak. Vágyott arra, mi volt az, ami megszólította. Ez a pont volt a végén, hogy nem menekültek el neki, nem kell meghalnia, csak katasztrófa ellenére sinem van a dolog, mert itt vannak a rabok. De ami már előtte is foglalkoztatta, hogyan lehet egy megalázó, igazságtalan helyzetben nyugalommal és békességgel menni. Testvérek, az elkötelezett apostolság erről szint val. Nem lázít, nem dühöng, nem úgy csoportosul, nem a maga jogait védi, hanem Istentől nyert nyugalmat és békességet kap, és azt teszi, ami a feladata. Most gondolj bele, amikor ott van egy Lídia, aki Jézus Krisztusban megkeresztelkedik egész családjával együtt. Itt van egy katonaember, aki megkérdezi, hogy ezt hogy lehet elnyerni, és hogy lehet üdvösségre jutni. Az üdvösség a téma, hiszen arról énekeltek, azért imádkoztatok, hogy lehet ebben az elvetemült világban üdvösséget nyerni. És mit válaszol neki Pál apostol? Na abban, ami beszédtéma, ami mindenki között beszédtéma, az a Jézus Krisztus, akit egyes emberek így vallanak meg, mások így mennek ellene, ha az őróla való igaz dolgokat hiszed, és megvallod, akkor az üdvösség útjára léphetsz. Üdvözülsz te magad, és te a házad néped. Nem kellett neki sokat beszélni, de miért nem? Mert Jézus Krisztus és a körülötte lévő összes dolog beszédtéma volt. Még itt is, Európának ezen a részén is. Ezt nem kellett Pálnak elejétől végig elmagyarázni, mert beszédtéma volt. És csak ráutalt, hogy na, akkor amit eddig hallottál, és amit most láttál, kapcsold össze. Ha elfogadod, ha te is erre az útra lépsz, üdvözülhetsz te és a házad népe, és így is lett. És hirdeti az Úrnak igéjét, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak. És megtörténik az, ami most nem is tudok rá jelzőket mondani, amit viszont mindenki kívánna magának, hogy ilyen 100%-os sikere legyen az evangélium hirdetésnek. De mi kellett ehhez? Hogy a megalázásban, a nyomorúságban, és ugyanúgy Istennel járjon az ember, mint ahogy Jézus Krisztus tette, mint ahogy az Atyáról olvastuk a Zsoltárba, aki magát megalázva van, menjen is földön. Mert ha a próbák közötte ki akarsz feszíteni magadnak egy rést, ahol szabadulsz, akkor elrontod a helyzetét annak, hogy emberek ide juthassanak. Ha te nem mész le arra a szintre, nem engeded, hogy ott találkozz olyan közegben természetes módon, egy börtönöllel, ahol ő dolgozik, Hát, ha nem tudsz hozzá bekopogni és elmondani, hogy kedves uram, én az evangéliumot hirdetem, kit érdekel, bocsássatok meg, hogy így mondom. Nem fog rá figyelni. De ha a börtönébe, a nehézségek között te ezt a tanúsítványt tudod letenni, akkor ott vagy a sárba, a porba, ahogy a 113. Zsoltár mondta, és ebben a közegben tudod felemelni, és ebben a közegben tudja majd a főemberei mellé ültetni a bűnös embert, az Isten. Így legyünk elkötelezve mi is annak a közegnek, amiben vagyunk. De nincs vége a történetünknek, mert egy hívő ember életében nincs üres járat, nagyon kevés idő adatik arra, amikor nyugalmi helyzetben hátradőlhet. Jézusnak is nagyon kevés adatot, talán Betániában, Lázár házában tehette meg olykor-olykor, hogy megpihenhetett egy kicsit. Mi történik? Ugye kimossa, megvendégeli, és közben pedig hát nyilván rájönnek azok is, akik elítélésre vitték a dolgot, meg megtörténik a természeti katasztrófa is. Gyorsan sútjonban a poroszlókat elküldik, hogy na akkor menjenek el ezek az emberek, mert csak bajt hoznak, meg gyorsan tűnjenek el. És az a pál, aki nem védekezik az elején, aki nem mondja azt, hogy ő nem méltó a megvesszőzésre, meg a ruha letépésére, az a pál ebben az esetben szembesít. Mert egy keresztény ember tud, és van is lehetősége szembesíteni, de nem mindegy, hogy mikor és hogyan. Ahogy az elején is mondtam, nem hozza előre a pál, és nem a maga jogaiért. Most sem a maga jogaiért beszél. A keresztény ember nem a maga jogait védi, hanem az Isten ügyét. És azt mondja, hogy nem, megvesszőztetek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk. Tömlöcbe vetettetek, és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem. Jöjjenek ők, és úgy vezessenek ki, így tegyenek pontot, hogy mi is történt itt, és mi nem, és hogy hol az igazság. A poroszlók nyíltan megmondták, és azok megfélemlettek, mikor meghallották, hogy rómaiak, oda vezették, megkérték őket, kivezették, ahogy Pál mondja, és kérték, hogy menjenek ki a városból. Kijöttek a tömlöcből, bementek Lídiához, és mikor látták az atyafiakat, vigasztalták őket, és eltávoztak. És ott maradt a településen Lídia. Ezek után. És fel volt neki adva a lecke, hogy az, amire megkeresztelkedett, azt folytatja ő ott, ahol Pál abba hagyta. Elkötelezettnek lenni minden néprétekhez. Belehelyezkedni abba a helyzetbe, amit az élet ad és hoz, és úgy vinni el végig mindezeket, ahogy az Isten mutatja és adja. És biztos, hogy Lídia is megtette a magáit, hiszen ott is terjedt a kereszténység, és az igazi elkötelezett ember nem minden áron rostokol ott, ahonnan elküldik, hanem alázatosan meghajtja a fejét, és elmegy onnan. A történet folytatódik, olvassátok végig-végig. Láthatjuk ennek az elkötelezett Pál apostolnak az életét, aki nem az egóján lovagolt, hanem megszabadult az önzéstől, és mindenkinek mindenné lett. És zárásként még egy képet szeretnék veletek megosztani, nem azért, mert a gyerekekkel is hasonló játékossággal voltam a végén, de nem tudok elszakadni ettől, csak hogy egy kicsit szemléltessem, hogy az Isten hogy tekint ránk, és hogy várja, hogy egy-egy helyen legyen neki elkötelezett embere. Ezt pedig ezen az úton tudom nektek megmutatni a technika segítségével. Ugye az Isten, aki menjen és földön magát megalázva néz szét, és most az én címemet fogom itt megjeleníteni, és ide fog vezetni, ahol én lakom, Nyugat-Magyarország határközeli részéhez. Az Isten magát megalázva néz szét, és várja azoknak az embereknek a megjelenését egy-egy településen, ha legalább egy mindenki számára elkötelezett ember található, akkor minden helyzetbe belehelyezkedve, hány embernek tud segítségül lenni az üdvösség útján. Isten várja az ő fiainak megjelenését. Így néz szét, földön és menjen, és azt kívánom nektek, hogy megtaláljon bennünket, és mi is elköteleződhessünk minden ember számára.